Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből olvassuk. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 8. részéből a 26. verstől olvassuk a fejezet végéig. Az Úrnak angyala pedig szólt Fülöpnek, mondván: kelj fel és menj el délfelé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. És felkelvén elment. És imé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyné asszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe, és visszatérőben volt, és az ő szekerén ül vala, és olvasá Ézsaiás prófétát. És mondta a lélek Fülöpnek: járulj oda, és csatlakozz ehhez a szekérhez. Fülöp azért odafutamodván hallá, amint az Ézsaiás prófétát olvassa vala, és mondta: vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig mondta: mi módon érteném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kérte Fülöpet, hogy felszállván üljön mellé. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt: mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvétetik a földről az ő élete. Felelvén pedig a komornyik Fülöpnek mondta: kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról, vagy más valakiről? Fülöp pedig száját megnyitván és elkezdvén ezen az íráson, hirdette neki a Jézust. Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez. És mondta a komornyik: ím hol a víz, mi gátol, hogy megkeresztelkedjek? Fülöp pedig mondta: ha teljes szívedből hiszel, meg lehet. Azt pedig felelvén mondta: hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. És megállította a szekeret, és leszállának mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik, és megkereszteli őt. És mikor a vízből följöttek, az Úrnak lelke elragadta Fülöpet, s többé nem látta őt a komornyik, mert tovább ment az útján örömmel. Fülöp pedig találtaték Azótuszban, és széjjel járva hirdette az evangéliumot minden városnak, míg len Cézáreába jutott. Isten áldja meg az ő igéjét, ennek magyarázatát. Most jöjjetek, és fennállva imádkozzunk ezért. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked a mai istentiszteletünket is. Köszönjük, hogy advent második vasárnapján is összejöhetünk, hogy téged dicsérjünk. Téged, aki olyan csodálatos Úr vagy, de aki előbb eljöttél és erre a földre szállottál, hogy itt meghalljál érettünk, üdvösségünkért. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki megszólítasz minket ma is az ígéből, mert nem csak meghaltál, hanem föltámadtál, és most ülsz az Atyaisten jobbján, és a te kezedben van minden hatalom mennyen és földön. És köszönjük, hogy beszélsz hozzánk a Biblián keresztül. Kérünk, hogy segíts a te szavadat megértenünk, szívünkbe zárnunk, hinnünk, követnünk. Ne engedd, hogy ez az idő, amit itt eltöltünk, hiába való, üres járat legyen. Ne engedd, hogy átaludjuk azt, amikor te beszélsz hozzánk. Ne engedd, hogy értetlen szívvel fogadjuk, és hitetlen szívvel, amit üzensz nekünk. Köszönjük néked, hogy a javunkat akarod, mert szeretsz bennünket. És történjen bármi velünk, mindig a javunkat akarod, mert szeretsz minket. Köszönjük néked, hogy amikor baj történik, akkor is, amikor szép dolgok, jó dolgok történnek, akkor is te vagy az, aki ezeket megengeded és hozod az életünkbe, mert célod van velük. Kérünk téged, segíts, hogy megértsük, hogy mindig magadhoz akarsz közelebb vonni minket, akár a jók által, akár a rosszak által, mert ereád van szükségünk mindenek fölött, mert benned van a földi életünknek a teljessége, és benned van az örök életünk, az üdvösségünk is. Kérünk, segíts bennünket, hogy fölfogjuk ezt, és elkezdjünk veled foglalkozni, elkezdjünk benned hinni, mint ahogy az a szerecsen Komornik is ott régen, és átadjuk neked a szívünket és az életünket, ugyanúgy, ahogy ő is tette, hogy örökre boldogok legyünk. Kérünk téged, hogy legyél most itt velünk, élő ígéddel, szent lelkeddel, szólítsd meg a szívünket. Köszönjük, hogy téged dicsérhetünk, téged magasztalhatunk ezen a vasárnapon is. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 166. énekünk első versét. A 166. énekünk legelső versét. 166. énekünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 15. részéből olvassuk, az első 4 versből. Leülve hallgassátok meg Isten igéjét. Tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 15. részében az első 4 vers így szól hozzánk. Eszetekbe juttatom továbbá testvéreim az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is fogadtatok, melyben állotok is, mely által üdvözültök is, ha megtartjátok a minémű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam elétek főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett. És hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Kedves testvéreim, mostani igehirdetés sorozatunkban Isten örömüzenetéről, az evangéliumáról beszélünk, annak a tartalmáról, és arról, hogy ez az örömüzenet miért olyan páratlanul dicsőséges, súlyos, jelentős üzenet. Ebben a világban, ahol egyébként nagyon sok információ, üzenet árad és ér el bennünket. Szinte már fel se tűnik nekünk ez Isten örömüzenete, de hát fel kellene, hogy tűnjön, mert mindegyik minket elérő üzenetnél és információnál sokkal fontosabb. Az elmúlt vasárnap azt láttuk, hogy azért is mérhetetlen jelentőségű ez az üzenet, mert Jézusról szól. És Jézusról kezdtünk gondolkodni, akiről a Bibliából azt tudjuk meg, hogy ő egy olyan valaki, aki egyszer s mind valóságos Isten és valóságos ember, bűntelenül, kettős természettel bír, ahogy mondták a régi keresztény teológusok, és ilyen értelemben egyedülálló személy a világ történelmének a színpadán, tekintettel arra, hogy még ráadásul Szentlélektől fogantatott és született Szűz Máriától, hogy a hitvallásunkban van. Tehát akiről szól az örömhír, az Isten örömhír, az Isten evangélium, az a valaki, az egy teljesen páratlan valaki az emberiség tagjai között. Isten, és egyszer s mind egy bűntelen ember, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Nincs más, akiről ezt lehetne, vagy ezeket lehetne mondanunk. Nincs más. És mivel az evangélium az őről szól, ezért az evangélium egy roppant figyelemreméltó és jelentős információ, a legjelentősebb információ ebben a világban. De ma még hozzá kell tennünk az elmondottakhoz valamit, ami még tovább súlyosbítja az Isten üzenetének a dicsőségét, még tovább növeli ennek jelentőségét. Tudnilik, Jézusról nem csak azt tudjuk, amit eddig elmondtunk, hogy Szentlélektől fogantatott, született Szűz Máriától ez a Isten és bűntelen igaz ember, hanem azt is megtudjuk a Bibliából, hogy amit Pál apostol ír itt róla, felolvasott ige szakaszban, azt tudjuk róla meg, hogy Krisztus meghalt, ez a Jézus, akiről így beszéltünk, ez a Jézus, a Krisztus meghalt, ami bűneinkért, és eltemették az írások szerint. Erről szeretnék egy kicsit ma beszélni, mert ez rendkívüli jelentőségű a számunkra. És maradjunk ott, ahol a Pálnak ezt a gondolatmenetét követve, hogy három dologról beszélünk. Krisztus meghalt, ez az első, a második lesz a mi bűneinkért, a harmadik pedig az írások szerint. Tehát Krisztus meghalt. A Bibliában, ahogy olvassuk az Úr Jézus történetét, szemtanúk beszámolóival van dolgunk. Tehát nem később írták le azokat, amiket ott olvasunk, hanem a szemtanúk írták le azokat a dolgokat. Hát valamivel később, mint ahogy átélték, de tudták, hogy mit éltek át. És ezek a szemtanúk leírják, hogy az Úr Jézus milyen szenvedéseken ment keresztül, mielőtt meghalt volna a kereszten. Már előző este a Gecsemáné kertjében annyira gyötrődött a lelkében, hogy véres lett a verejtéke. Azon az éjszakán elárulták, jöttek érte és elfogták Júdás vezetésével. Aztán megalázták, csúfolták, köpködték, ütötték, verték, nem aludhatott semmit. Másnap ide-oda hurcolták Jeruzsálemben, aztán Pilátus súlyosan megkorbácsoltatta, ami egy óriási vérvesztességgel járó eljárás volt. És mire arra került a sor, hogy kivigyék a városon kívülre és megfeszítsék, rátették ugyan a keresztfát, de már olyan gyenge volt, hogy ezt az oszlopot nem bírta vinni a kivégző helyig, és más vitte azt helyette. Aztán felszögezték erre a keresztfára, ahol az egyébként is legyengült teste újabb próbatétel alá került, nem csak a kezét, lábát átfúró szögek miatt, sőt elsősorban nem ezek miatt, hanem azért, mert a keresztre feszített ember nem tud normálisan levegőt venni, és kifejezetten nehéz neki újra és újra levegőt venni, és elkezd fulladozni. Nagy erőfeszítéssel kell magát megemelnie, hogy levegőt tudjon venni. És el tudjuk képzelni, hogy mit jelent ez egy amúgy is elgyötört, valódi emberi testnek. Jézus ráadásul nem csak a testében gyötrődött, hanem a lelkében is gyötrődött, hiszen bár semmi bűnt nem tett, amivel ezt kiérdemelte volna, de az Atya is magára hagyta őt. És ez a pokol kínjait jelentette számára a lelkében, a szívében. Számunkra felfoghatatlan az a testi és lelki gyötrelem, amin az Úr Jézus a keresztfán függött. És amikor végül eljött az ideje, az Atya kezébe ajánlotta a lelkét, és a szószoros értelmében a valódi emberi természet meghalt. Az isteni természet nem halt meg, mert az isteni természet nem halhat meg soha, de az Úr Jézusnak a valódi emberi természete meghalt. A Biblia még a halál sikolyáról is megemlékezik. Hangosan kiáltva Jézus mondta, Atyám, kezeidbe teszem a lelkemet. Egyszerűen kétség nem férhet ahhoz, hogy a tanúk beszámolója szerint a keresztfán az Úr Jézus teljesen a felismerhetetlenségig elcsúfítva, véresen, görcsökben meghalt, és ténylegesen meghalt. Az a valaki szenvedett ott és halt meg, akinek a születésére most majd emlékezünk, aki ott feküdt a betlehemi jászolbölcsőben, az a kisgyermek. Vérbe fagyva, a bűnözőknek járó büntetést elszenvedve halt meg a kereszten. Mikor jöttek a római katonák, hogy a szokások szerint eltörjék a keresztre feszítetteknek a lábait, hogy ne tudjanak már levegőt venni és megfulladjanak, akkor Jézus csontját már nem törték el, mert látták, hogy felesleges, már beállt nála a halál. Azért biztos, ami biztos, az egyik katona a dárdájával átszúrta még a szívét, vér és víz folyt ki a sebből, ami megint csak azt bizonyította, hogy nem tetsz halott volt, hanem valódi halott, ténylegesen meghalt. Kiállíthatták Jézus halotti bizonyítványát, ki is állították. Az apostol megemlékezik erről az esetről, és nem csak azt mondja, hogy Krisztus meghalt, hanem hozzáteszi utána, hogy és eltemették. Tud arról, hogy az Úr Jézus holttestét Arimátiai József kérte el Pilátustól, és engedélyt kapva az új saját sírjába fektette. Nem egyedül csinálta ezt, hanem ott voltak Jézus követői közül is a bátrabbak, amikor a holttestet gyolcsba csavarva betették a sírba, ráhengerítették a sír szájára, hatalmas kőajtót, és ott hagyták a sírt. Hiszen megkezdődött a sabbat, a szombat, amikor már nem volt szabad holttestet érinteniük a zsidóknak. A beszámolókból kiderül az is, hogy Jézus halála ismert volt a rómaiak előtt, a hívők előtt, de még a hitetlen zsidó vezetők előtt is, akik védő őrizetet rendeltek a sírja mellé, nehogy a holttestét ellopják a tanítványok, és elhírezteljék utána, hogy mégiscsak feltámadt. Az asszonyok, akik szombat múltával mentek a sírhoz, halotti keneteket vittek, azért, hogy bebalzsamozzák, mert úgy tudták, hogy Jézus meghalt, és ezért már nincs más dolguk, mint hogy ellássák a holttestet az akkori és ottani szokások szerint. Krisztus meghalt, mondja Pál apostol, és eltemették. Most karácsonyra készülünk, de gondolatba, testvéreim, meg kell állnunk a Krisztus holtteste, a teteme előtt. És rá kell néznünk, legalábbis képzeletben, erre a felismerhetetlenségig összezúzott és meghalt Jézusra. Nem úszhatjuk meg ezt a dolgot. Az írás beszámolói alapján szembe kell néznünk ő vele, a meghalt Jézussal. Mindegy, hogy valaki fél, vagy valakit hidegen hagy a halál látványa, vagy egy halott látványa. A halott Jézussal az ige alapján, gondolati szinten, vagy képzeleti szinten szembe kell néznünk, akármilyen megdöbbentő. Akármilyen megdöbbentő az isteni örömhír, testvérek, mert Pál apostol azt mondja, hogy eszetekbe jutottam az örömhírt, nem a jászollal kezdődik. Nem. A korintusi gyülekezetet nem a betlehemi jászolra emlékeztet, hanem a véres keresztre. Krisztus meghalt. Ezt sikoltja a lelkembe, a lelketekbe, a jászol bölcső kisbabája mérhetetlen kínokkal, s kínok közt meghalt a kereszte, még a jászolnál is mélyebbre szállt, mert a jászol az csak egy jászol, de a kereszt az egy kereszt, ami még mélyebben van, még lejjebb van, még mélyebben a megaláztatás mélységébe is. És még annál is van mélyebben, mert a pokol még annál is mélyebben van, és Jézus odaszállt alá. Az öröm hír tehát szembesít minket a halott Jézussal, kérdezzük. Ezzel a szörnyű, tragikus képpel és eseménnyel? Igen. Egyszerűen közli velünk ezt a melbevágó történeti tényt. És amelyik evangéliumból ez kimarad, az már hamis evangélium. De miért annyira fontos Jézus valóságos halálának a ténye? Miért ezzel kezdi Pál apostol az evangéliumot, az örömhírt? Miért egy gyászhírrel kezdi? Hát ez mutatja, testvérek, azt hiszem, az Úr Jézusnak a valóságos emberségét. Majd mást is mutat még, de a valódi emberségét. Ő valóban ember volt, olyan, mint mi. Nekünk is egyszer oda jutunk mi is, hogy jön a halál tusa, és aztán meg fogunk halni. A valódi embereknek ez a sorsa. És Krisztus is, mint valódi ember ment át ezen. És hogyha a maga nyers valóságába szembesülünk azzal a Jézussal, aki ugyan ott volt a betlehemi jászolban, de 30 év után meghalt, akkor megkérdezhetjük, amit mindig meg szoktunk kérdezni, amikor valaki meghal, hogy miért? Mégis miért? Ilyen fiatalon miért? És akkor jön a második dolog, amit Pál apostol mond. A bűneinkért. Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Tehát az örömhír nem csak azt mondja, hogy Jézus meghalt, hanem válaszol erre a miértre is. Miért? A mi bűneinkért. Nem azt mondja, hogy Jézus meghalt, mert a zsidók megölték, és aztán meghalt. Vagy mert a rómaiaknak az útjába állt, és megölették, vagy megölték. Hanem azt mondja, meghalt a bűneinkért. A bűneinkért. Ez a szó a görögben, amit használ Pál apostol itt, a céltévesztést jelenti. Ha egy gerelyvető vagy nyilazó nem talált el a kijelölt célpontot, akkor ezt ezzel a szóval fejezték ki. Céltévesztett. És ugyanezt a szót használja a Biblia bűnnek a kifejezésére is. Isten a Teremtő meghatározta az ember teremtményeinek, hogy mit vár tőlük. Ádámnak és Évának megmondta, hogy mit vár tőlük. Ezt csináljátok. Találjátok el ezt a célt. És amikor, és Ádám és Éva nem azt tették, amit Isten elv, nem találták el a célt, mellé ment. Vétkeztek. Isten a 10 parancsolatban világosan kifejezte a zsidóknak és minden embernek, hogy mit vár az embertől, minden egyes embertől, a történelem bármely időszakában is éljen, tőlünk is. És ha mi nem azt tesszük, amit Isten ott kijelölt nekünk, akkor vétkezünk. Az alkotónk ellen vétkezünk, a teremtőnk ellen vétkezünk, bűnt követünk el. Figyeljük meg, hogy Pál apostol nem is általában beszél a bűnökről, hanem azt mondja, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, a mieinkért. Nem azt mondja a bűnökért, hanem a mieinkért, a mi bűneinkért, az enyémért és a tiedért. Ezek a bűnök, ezek nagyon is konkrét dolgok, testvérek. Akár gondolatban, akár szóban, akár tettel megszegjük Isten törvényét, vétkezünk ellen, és ezek a mi bűneink. A 10 parancsolatnak az első parancsolatai, azok mind az Istennel való viszonyunkra vonatkoznak. Akkor Isten elénk áll, és azt mondja, hogy én akarok lenni az első az életedbe. Engem tisztelettel említsél, és engem imádjál, sőt, szeressél engem. És szenteld meg az én napomat. És mi nem azt tesszük, akkor ellene vétkezünk. Aztán utána elmondja, hogy mit a dolgunk az emberekkel szemben, a szüleinkkel kapcsolatban. Hogy tiszteljük az apánkat és az anyánkat, és megy tovább, hogy ne paráználkodjunk, ne lopjunk, ne öljünk, ne hazudjunk, ne kívánjunk semmit, ami másé. Hogyha ezeket nem tesszük, testvéreim, halál pontosan, nem találjuk el a céltábla közepét, akkor mindig vétkezünk. És ha innen nézzük, testvérek, a lelkiismeretünk alá fogja támasztani, hogy mi bizony nagyon sokszor vétkezünk az Isten ellen. Magunk se tudjuk, hogy mennyiszer. De ő tudja. Istenbe, testvérek, a mi bűneink nyomot hagynak. Az ő emlékében ott vannak ezek. Minden ott van az ő emlékében. Nincs az Isten előtt ezek a mi bűneink, ezek nem triviális dolgok. Ezek fölött ő nem huny szemet. Ezek ő ellene irányuló cselekedetek, amiket ő megészlel és megjegyez. Nyomot hagy az ő emlékében mindegyik. És mi így az ő szemébe, testvéreim, nem vagyunk ártatlan emberek. Mosogathatjuk magunkat jobbról-balról, magyarázgathatjuk a bűneinket, igazolgathatjuk magunkat, takargathatjuk a bűneinket, semmire nem megyünk vele. Istenben ott vannak, az Isten emlékében ott vannak ezek. És aki nem ártatlan, hanem bűnös, és tényleg bűnös, az mit érdemel? Büntetést érdemel. Büntetést érdemel. Büntetést érdemel attól, aki ellen vétkezett. És itt az a döbbenet dolog, testvérek, hogy Isten valóban fellép, mint büntető Isten az emberrel szembe, aki megszegi az ő törvényét és ellene támad. Isten fellép, testvérek, és megbünteti az embereket. Ő nem nézi el, mint valami öreg ember, mint egy szenilis öreg bácsika, a hazugságainkat, a lopásainkat, a gátlástalan önzésünket, a káromkodásainkat, a gyűlölködéseinket, a gyilkosságainkat, a házasságtöréseinket, az ellene irányuló dolgainkat. Egyikünknek se, nekem se, nektek se. Nem elnézi, nem tesz úgy udvariasan, mint hogyha nem vette volna észre, vagy mint hogyha ezek nem is léteznének. Nem, testvérek, Isten nem csak úgy észreveszi és megjegyzi a bűneinket, hanem a saját szentségének megfelelően reagál ezekre, és megbünteti azt, aki vétkezik ellene. igazságosan bünteti meg. És ez egyre katasztrofálisabb, testvérek, ha belegondolunk ezekbe a dolgokba, és elhisszük ezeket. Mert amikor az Istenről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy egy végtelen személy, aki adott nekünk egy törvényt, ami szerint ő maga is él. És ha mi ezt a törvényt megszegjük, akkor a végtelen Isten ellen vétkezünk. A mi vétkeinknek a súlya, testvéreim, végtelen. És a végtelen súlyú bűn az Isten végtelen büntetését érdemli. Ami az örök kárhozat, az örök pokol, ahogy a Biblia mondja ezt, az az örök Istentől való elszakítottság, a javaiból való teljes kizárás, végleges kizárás. Isten ezt nem rejtette véka alá, megmondta már az első emberpárnak, az ősszüleinek, hogy amely napon eszel arról, meghalsz. Véged van. És az úgy is lett, és ez nekünk is ugyanígy van, testvérek. És akkor, ha az ember úgy elgondolkozik ezeken, és magába száll, akkor egy kicsit kezd összetörni. Nem is kicsit, eléggé össze tud törni. Te azt mondja, én egy bűnös ember vagyok, aki nem azért vagyok bűnös, mert 75-tel mentem, ottól 40-nel lehetett volna, hanem azért, mert az Istennek, a végtelen teremtőnek, aki engem is teremtett, a tökéletes törvényét megszegtem. És ezért ezt ő tudja, és ezért rám joggal haragszik, és büntetést mér rám ezért. És ez a büntetés végtelen büntetés, ez a pokol büntetése. És itt vagyok, most mit csináljak? Aki már idáig eljut, testvérek, az annak elkezd valami világossá válni az örömhírből. Mert itt jön az örömhír. Mert mit mond Pál apostol? Krisztus meghalt a mi bűneinkért. A mi bűneinkért. Micsoda? Kérdezi az ember. Az a Jézus, aki a jászolba feküdt, és a keresztfán meghalt, az a mi bűneinkért? Az én bűneimért halt meg? Bármennyire is megdöbbentő, testvérek, ő, aki bűn nélkül született, és bűn nélkül élt, és egyetlen egyszer nem vétett Isten törvénye ellen, ő, aki egyedül tökéletes és igaz volt, meghalt. Pokolra szállt a mi bűneinkért. És itt rejlik az örömhír. Mert arról van szó, testvérek, hogy Jézus elviselte a bűneim, a bűneitek büntetését. Ott, amikor meghalt a kereszten. Az történt, hogy a szent és igazságos Isten a mi bűneinkért, amiért mi érdemeltünk volna büntetést, nem a tényleges bűnözőket, hanem az ő egyetlen, igaz, ártatlan fiát, a saját fiát büntette meg. Ő nem tévesztett célt egyszer sem. Ismétlem ezt a dolgot, hogy még inkább értsük. Ő büntelennek született, és büntelen is maradt mindvégig. Hiába próbálta a sátán elbuktatni. Hiába vizsgálta Pilátus a római jogtudomány tudora és ismerője. Hol szegte meg? Nem tudták komolyan vádolni bűnnel a zsidó vezetők sem. Mindenféle hamis tanúkat kellett becitálniuk, hogy valahogy el tudják ítélni. Még a római százados is igaznak mondta, és ártatlanságát hirdette a kereszten mellé feszített egyik gonosztevő is, mert Jézus tényleg nem követett el semmit, amivel Isten igazi, igazságos büntetése rá szakadhatott volna, vagy amiért ezt megérdemelte volna. Nem az ő bűneiért halt meg, hanem a mi bűneinkért, mondja Pál apostol. És mondja az egész új szövetség. Ez egy időtlen igazság. Rám is vonatkozik, rátok is vonatkozik. Jézus a mi bűneink büntetését vette magára. Ahogy énekeltük itt ebben a régi szép énekben. Bűneink büntetése van ő rajta. Hogyha szembesülünk, testvérek, a keresztfán meghaló, a véresen összekarmolt, összeütött, összevert, leköbdösött, kigúnyolt, megalázott Jézussal, a kereszten lévő halottal, akkor benne felfedezhetjük a bűneinket, és azok igazságos isteni büntetését is. Így, testvérek, van kapcsolat. Föl tudjuk ezt fogni, hogy kapcsolat van. Okozati kapcsolat, testvérek, köztem és Jézus kereszthalála között. Mert a mi bűn, az én bűneimért halt meg. Amit én érdemeltem, ő vette magára. Bűneink büntetése végre lett hajtva rajta. És hiába teltek el századok, azóta semmit nem változtat a tényen, hogy Jézus nem a maga bűneiért halt meg, hanem a mi bűneinkért. Úgy is megfogalmazhatom ezt, testvérek, hogy visszaemlékeztek erre a történetre, annak idején, akit keresztre feszítettek, annak a feje fölé lógattak egy táblát, a titulust így nevezték. Ezt a táblát teleírták az illetőnek a bűneivel. Amikor a börtönből kihozták az elítéltet, a keresztre feszítendő utolsó gazembereket, akkor ezt a titulust a nyakukba akasztották. És úgy kellett végig menniük a kivégző helyig. És ott aztán, amikor mentek az utcán, akkor mindenki látta, hogy miért kapják ezt a büntetést, ezt a szörnyű ítéletet. És akkor, amikor fölfeszítették őket a keresztfára, a fejük fölé szögezték. Ezért van ez. Igazságos az ítélet. És akkor Jézus feje fölött is lógott egy titulus, amit lehet, hogy még vinnie is kellett a nyakába. De most azt mondom nektek, hogy azon a táblán nem a Jézus bűnei voltak, hanem a tied meg az enyém. A miénk. A mi bűneink sűrű kézírással felírva. Egészen közel kell lépnünk hozzá, hogy lássuk. A mi bűneink büntetése van ő rajta. Ezek nyomán kezd aztán, testvérek, derengeni bennünk az a felismerés, hogy mivel Jézus magára vette a bűneink büntetését Istentől, ezzel megszabadított minket. Megszabadított minket, tudnék, a bűneinktől, illetve a büntetésüktől. Megszabadított minket. Mert Isten nem bünteti meg kétszer ugyanazt a bűnt. Mert az már igazságtalanság. Vagy megnyugszik az ember abban, hogy Jézus magára vállalta az én bűneimet és azok büntetését, és ezt elhíve megköszönöm neki, aki közben már feltámadta halálból és él, és átadom neki a szívemet, vagy nem hiszem el. De a Biblia azt mondja nekünk, ha nem hisszük el, akkor mi fogunk megbűhődni a bűneinkért. És az azt jelenti, hogy örökre elkárhozunk. Végtelen lesz a büntetésünk. Ki nem jövünk a börtönből, míg meg nem fizetünk az utolsó fillérig, és soha nem fogunk megfizetni. Soha. Egyszerűen, testvérek, ez a nagy dolog, hogy viszont az örömhír, hogy van számunkra Istentől bocsánat. Megúszhatjuk, hogy így mondjam, a bűneink büntetését. De csak akkor, ha Jézus áldozatát a bűneinkért való büntetésként fogadjuk el. És ezt a Jézust akkor mi nem tudjuk már utána érzéketlenül kezelni. Azt, testvérek, aki már ezt fölfogta, megértette, hogy Jézus az én bűneimet magára vett, és azok büntetését elhordozta helyettem, hogy nekem bűnbocsánatot szerezzen, annak a szíve, testvérek, Jézus iránt nem marad hideg. Az az ember elkezdi az Úr Jézus szeretni, az az ember hálás lesz Jézusnak. Mert tudja, hogy megszabadított engem a pokoltól, és a mennyet szerezte meg nekem, a legnagyobb jót, ami csak létezik. Az ilyen ember szíve, testvérek, az Jézus halálába is, de a feltámadásába is, az életébe is mindennél és mindenkinél jobban fogja szeretni. Na, visszatérek oda, amit Pál mond. Krisztus meghalt. Miért halt meg? A mi bűneinkért. És akkor a harmadik pont, amit mond az apostol, az írások szerint. Az írások szerint. Az apostol ezzel az ótestamentumi szentíratokra utal, ugye vissza, amikbe Isten előre kijelentette az embereknek, hogy majd jönni fog valaki, aki az életét feláldozza értük, és így megváltja őket a bűneikből, illetve azok büntetésétől, és biztosítja nekik a kegyelmet. Az Isten elfogadását, egy új élet perspektíváját, az örök élet perspektíváját. Valaki jön majd, aki elviszi a balhét, és akinek az áldozatáért Isten visszafogadja az embereket az ő közösségébe, az ő társaságába, és megáldja őket minden ajándékával. Tehát mindaz, testvérek, mondja az apostol, ami a betlehemi gyermekkel történt, előre megíratott az általunk ismert ótestamentumi szentíratokba. Minden úgy történt, ahogy meg volt írva. Isten előre elmondta, hogy jönni fog majd az ő fia, aki ezt fogja tenni. És ezt fogja tenni. És amikor Jézus eljött, az Isten fia eljött, akkor azt tette, ami előre megíratott. A zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy az Úr Jézus mondja, íme itt vagyok. A könyv fejezetében írva van rólam, hogy teljesítsem, ó Isten, a te akaratodat. És aztán még egyszer mondja ugyanezt. Íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Jézus jön és végrehajtja, amit előre Isten meghatározott és elmondott az embereknek. Az ószövetségi írások, testvérek, azok nem emberi kitalációk. Mózes könyve, Jézsaiás, a többiek. Ezek nem emberi iratok, hanem ezek Istennek az igéje. Azt mondja Pál apostol, az összes írás Istentől ihletett. A teljes írás itt az Ószövetségről Istentől ihletett, tőle lehelt ki. Az az ő beszéde. És ezekből a beszédekből már kirajzolódhatott mindenki előtt, hogy jönni fog majd valaki, aki a bűneinkért fog meghalni. Már maga Jézus is sokszor hivatkozott az ószövetségi írásokra. Mondja, hogy ő neki majd meg kell halnia, amint megíratott. Az emberfia elmegy, ahogy megíratott. És a feltámadás után az emmausi tanítványoknak magyarázza az ótestamentumi írásokat. Mózestől kezdve nem ezeket kellett elszenvedni a Krisztusnak? És magyarázza neki mindazt, ami az írásokban ő felőle megíratott. Annak a jele, testvérek, hogy az apostolok megértették az írásokat, annak a jele a zsidókhoz írt levél, ami világosan kifejti, hogy a zsidóknak például az összes engesztelő áldozatai, amiket a Szent Sátorban, vagy később a Jeruzsálemi templomban mutattak meg, vagy be, mind Jézus áldozatára utaló árnyékok voltak. Amikor egy kis bárányra tették a kezüket, és elmondták a zsidók a bűneiket, és utána azt a kis állatot vágták le, és égették el, akkor tudták, hogy a bűneinkért ez a kis jószág halt meg. És mi ezért kapunk bocsánatot Istentől. Ilyen egyszerű, primitívnek mondható nyelven mondta el Isten nekik azt, ami majd történik, amikor majd az Isten báránya jön, és a bűnök maga, bűnökért meghal ő, amiket nem ő követett el, hanem mások. De másoknak így szerez bocsánatot. A bűnösöknek már akkor, már az Ószövetség idején Jézus volt a vigasztalásuk, az Isten báránya. Emlékeztek most itt a Szerecsen komornyikra és a Filepre. Megy haza Jeruzsálemből a Szerecsen főember, pénzügyminiszternek mondanánk ma, és olvassa Ézsaiás tekercsét, annak az 53. részét, ahol a Messiásról van szó, aki más eljön a földre, és mások helyett szenved és meghal. De nem értette a főember, hogy kiről szól itt az írás. A próféta magáról beszél, vagy másról beszél, és akkor jön Filep, és mit mond? Elkezdte ezen az íráson, és magyarázta neki, beszélt neki kiről? Jézusról. Eljutott Jézusig, mert Filep értette, hogy Ézsaiás próféta 700 éve Jézus előtt Jézusról beszél, az ő helyettes áldozatáról, engesztelő áldozatáról. És akkor ez a Szerecsen komornyik ezt megérti, és rögtön Jézust elfogadja megváltóurának, és ott keresztelkedik meg a Jézus nevére, és egy új életet kezd. Folytatja útját örömmel. És Pál apostol, ő is nem valami új úton járt Jézus halálának az Ótestamentum felül való értelmezésében. Nem ő találta ki, hanem ő is úgy vette a Szentlélektől és az ószövetségi írásokból, hogy Jézus halálnak ez a jelentősége, hogy a mi bűneinkért történt. Úgy, hogy az Ószövetségben megíratott. Most testvérek, nem arról van szó tehát, hogy valakik jöttek és kitalálták, hogy Jézus, aki ott a keresztre feszítették, ezért vagy azért halt meg. Értitek? Nem arról van szó, hogy a keresztjének kitalálták, hogy az a bűneinkért történt. Nem. Az Ószövetségben meg volt írva. Az Ószövetség fényében lehet megérteni, hogy mi történt a kereszten. Nem úgy találták ki később, hanem fölismerték Jézus szavai nyomán is, de a Szentlélek munkájával fölismerték, hogy ja, hát erről beszélt a próféta. Erről beszélt az egész Ószövetségben Mózes. És mindegyik. Csak az történt, ami ott megíratott. Most, hogyha én elmondom itt nektek, testvérek, hogy ti elmondjátok valakinek, hogy Jézus a bűneinkért halt meg, és megkérdezik tőlünk, ugyan hogyan, honnan szeditek ezt? Honnan szeditek ezt az értelmezést? Honnan veszitek, hogy ami a kereszten történt, az a bűneink miatt történt? Akkor mit válaszolunk erre? Azt válaszoljuk, hogy magától Jézustól tanultuk ezt. De tanultuk Pál apostoltól, tanultuk Fileptől, de az Ószövetségből tanultuk tulajdonképpen. Mert onnan ismerjük fel mi is, hogy miért történt ez. Nem mi találjuk ki ezt a dolgot, hanem Isten előre elmondta, hogy ez ezért fog történni. És úgy történt. Nos, testvérek, itt van Pál apostol, aki azt mondja, eszetekbe jutatom testvéreim az örömhírt. És az örömhír egy nagyon szomorú hírrel kezdődik. Azzal, hogy Krisztus meghalt, illetve eltemettetett a bűneinkért, az írások szerint. Hát nem nagyon divatos dolog erről beszélni. Azzal zárjuk le, hogy nem divatos dolog erről beszélni. Ez az egész Golgotai kereszt, meg az ott fölfeszített Jézus. Nem az a jászolbölcső, az a hangulat, az kell. Valahogy a hangulat, az kell. De hát ez a kereszt, ezzel a véres holttesttel, az már nem kell. Pedig nem lehet elválasztani, ugyanarról valakiről van szó. És amikor Pál azt mondja, eszetekbe jutatom az örömhírt, akkor nem karácsonyhoz vezet minket, hanem elsősorban nagypéntekhez. Mert az a jászol azért állt, hogy álljon majd a kereszt. És aztán legyen majd egy üres sír is. Hát divatos vagy nem divatos, mi ezt mondjuk. Mi ezt mondjuk. És valaki azt mondta, hogy legalább van még egy hely, ahol az arcunkba merik vágni a bűneinket. Meg az arcunkba merik mondani, hogy mit érdemlünk az Istentől. Igen. De azt is az arcotokba merem mondani, és az arcába kell mondani az embereknek, hogy amit Jézus tett, azért van kegyelem. Azért van bocsánat. Azért lehet az földön is egy új életet kezdeni, és azért lehet örök életünk is. Úgyhogy itt a legnagyobb rosszban valami mérhetetlen nagy jó rejlik. Hát adja az Úr, testvéreim, hogy mi ezt a nem divatos dolgot valahogy fölfogjuk, elhiggyük magunkra nézve is, és aztán legyünk ennek a hírnökei. Legyünk annak a hírnökei. Legyünk ennek a Jézusnak a bizalmasai. Kövessük őt, bízzunk benne. Szeressük őt, és hirdessük őt másoknak. Na, innen folytatjuk a feltámadással jövő vasárnap. Mert az megint még egy olyan esemény, ami az evangéliumot, az Isten örömüzenetét megint még súlyosabbá teszi, ha már lehet mondani. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked azt, hogy érthetjük a Golgotai keresztnek a titkát, és segíts, hogy ne csak értsük, hanem higgyük is. Higgyük azt, hogy te ott meghaltál, valóban meghaltál, mert valódi ember voltál közülünk való, aki magadra vehetted a mi bűneinket és azok büntetését, és ezt magadra is vetted. És benned szemlélhetjük nem csak a bűneinket, hanem azok igazságos büntetését is. A te halálod, a te véres halálod, erről beszél nekünk. Köszönjük te néked azt, hogy így szerezted nekünk a legnagyobb jót, mert így szerezted meg nekünk Istentől a bocsánatot, ami által megszabadulhatunk a bűneinktől, és új életet kezdhetünk veled, illetve atyánkkal, mint az ő gyermekei, mint az ő családtagjai. Már itt a földön is egészen más minőségű életet, és aztán, ha meghalunk, mehetünk a te országodba, mert belépőjegyünk van oda is. Segíts bennünket, Úr Jézus, hogy tudjunk megköszönni neked, amit értünk tettél, és tudjunk dicsérni téged, és szeretni téged mindazért, amit tettél értünk. Köszönjük néked, hogy az örömhír eljut hozzánk, és nem valami hamis formában, nem valami kilúgozott formában, hanem a maga valóságos tartalmával, igaz tartalmával. Segíts bennünket, hogy ezt megragadhassuk, és mi is így higgyük, és így tudjuk továbbadni másoknak. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk most magunkat, Jézusunk, aki nem csak meghaltál értünk, hanem feltámadtál és élsz, és aki magad hívsz bennünket arra, hogy higgyünk neked, és kövessünk téged. Segíts, hogy megtegyük ezt. Segíts a mi hitetlenségünket legyőzni, és segíts melléd állni. Először vagy újra. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk téged, áld meg kicsinyeinket, nagyjainkat. Emlékezzél meg a betegeinkről, gyógyító szereteteddel vedd körül őket is, és hogyha lehet, hozd vissza ide közénk őket. Külön kérünk azért a családért is, akik az elmúlt héten kellett megálljanak. Szerettük földi maradványai mellett, gyászolva, szomorú szívvel. Kérünk téged, vigasztald meg ezt a családot. Add, hogy benned találjanak békességet, erőt, teljes szeretetet, mindazt, amire szükségük van. Könyörülj a család kórházban lévő tagján is. Őt is kérünk, hogy te karolt föl, és ha lehetséges, vidd haza még. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg mindazokon az embereken, akik nagy bajban vannak, és feléd fordulnak, és segítségül hívnak téged. Hajolj le hozzájuk, Urunk, hogy megéljék és átélhessék a te szeretetedet, a te hatalmadat, a te gyógyító kegyelmedet. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, segíts, hogy ebben az adventi időszakban ne tévesszünk téged szem elől, hanem tudjunk veled foglalkozni, téged magasztalni, téged jobban megszeretni, hozzád közelebb kerülni, megerősödni az irántad való hitben. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy elmúlt héten halottunk volt, Hajdú Istvántól búcsúztunk, akit 60 éves korában szólított el családja köréből. Élet és halál ura. December 8-án Bakson volt a temetése. Isten vigasztalását kívánjuk élettársának, nevelt leányának, édesanyjának, nevelőapjának, húgának, annak lányának és mindenkinek, aki ismerte és szerette Hajdú Istvánt. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk a gyülekezeti alkalmakat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit, bibliaórára, imaórára és egyéb ifjúsági alkalmakra. Annyit hirdetek még, hogy a gyülekezetünk kis önkéntes énekkara énekel az idén is a Kárász utca bejáratánál. Aki szeretne ebbe az éneklésbe részt venni, az délután 17 órakor menjen oda a kerekperechez, és ott gyülekezik a csapat, és ott fognak énekelni egy fél órát, háromnegyed órát, akik kimennek. Tehát azt hiszem, hogy ez ma is lesz, és aztán, mint ahogy múlt vasárnap is volt, és még jövő vasárnap is úgy tudom, hogy ez történik majd. Tehát akinek van kedve, karácsonyi énekeket éneklünk, hogy semmi különös nem történik, ismert énekek ezek, nyugodtan kiszabad menni, és be lehet kapcsolódni az éneklésbe. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.